Ugye én egyfelől elméleti szakember vagyok, de másfelől gyerekkoromtól kezdve egy bütykölős vagyok, aki már tizenéves, 11-12 éves korában villancsengőt javított meg minden, és ettől ment a dolog folyamatosan, hogy egyre kevésbé tudtam hozzányúlni a szerkezetekhez, de mindig is érdekelt. Tehát egy rádiót, egy tévét már nyilván nem tudtam megjavítani, de sose volt idegen tőlem ez a technikai szféra, és ezért ez nekem nagy előny volt szociológusként. Ugye én a tömegkommunikációs kutatóközpontban dolgoztam, és az, hogy ez a műszaki oldala a dolognak, ez nem idegen tőlem. Ez azt is jelentette például, hogy amikor a kutatóközponttól a rádió műszakiai kértek egy szociológiai felmérést valami műszaki ügyben, akkor rám adták ezt a feladatot, mert nem volt idegen tőlem ez a fajta valami. Most az én életemben mondjuk úgy, hogy intézményesülése, ez akkor történt meg, amikor 1980-ban a tömegkommunikációs kutatóközpont az csinált egy ilyen belső, ma úgy mondanánk, brainstormingot, de ez úgy készült, hogy minden kutató csinált egy tanulmányt egy olyan témából, ami neki közel állt és fontos volt. Ezeket egy TK80, ami ugye nem a cégünk nevét rövidítette, hanem a tömegkommunikáció. Tehát egy tömegkommunikáció 80-as években. Ilyen címen egy ilyen kis belső sokszorosított kiadvány sorozatban kiadtuk. Ez ma is bárki meg tudja nézni ezeket. És ott én írtam egy olyan tanulmányt, hogy a új tömegkommunikációs eszközök és társadalmi relevanciájuk, azt hiszem ezt a csúnya idegen szót használtam a 80-as években. Most ez akkor azt hiszem, hogy egy nagyon jó áttekintése volt annak, hogy akkor hogyan láttuk ezeket a dolgokat. Olyannyira, hogy amikor most talán 5 évvel ezelőtt összegyűjtöttem a Átkosban írott tanulmányaimat, ugye ez az a címe a kötetnek, hogy a cápa utolsó tangója, média szociológiai tanulmányok a félkemény diktatúrában. Tehát ezeket benne írtam, volt, ami megjelent, volt, ami nem jelent meg, de ebbe a kötetbe ezt már beleválogattam, tehát ez ebben a kötetben olvasható, újra közölve. Na most ebben ugye áttekintettem a különböző kommunikációs lehetőségeket, és akkor az akkori szemléletben ez úgy jelentkezett, hogy a számítógép mint kommunikációs eszköz. Tehát egy kicsit máshogyan jött ez a dolog, mert ugye ma már erről úgy beszélünk, hogy az internet az egy ilyen absztrakt valami, ami úgy lebeg fölöttünk, és az internet tudja, az interneten szólok neki, az interneten skype-olok, az interneten akármi, de akkor ez még nagyon le volt ragadva a számítógéphez, és ugye ne feledjük el, hogy 1980-ban vagyunk, az IBM ekkor hozza ki az első személyi számítógépet, ugye? Talán azt sem állt megjegyezni, hogy a 70-es évek elején, amikor én kutatóként elkezdtem dolgozni, akkor a számítógép az azt jelentette, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának volt a központja fenn a Várban. És a Várban működött egy CDC 3300-as márkájú amerikai számítógép, ami hát gondolom akkor a helyet foglalt el, mint ez az Espresso, ahol ülünk. És ugye olyan volt, mint egy ortodox templom, ahol az Isten az ikonosztáz mögött van, és csak a papok mennek be és ki, és kommunikálnak az Istennel. Úgyhogy mi ott semmiféle módon nem nyúltunk hozzá számítógéphez, hanem ilyen papírra fölírtuk azt, hogy milyen táblázatokat kérünk az adatainkból, azt átnyújtottuk a számítógép operátorainak, akkor azok azt köszönettel átvették, és olyan 2-3 nap múlva, ez egy fantasztikus dolog volt, hogy ilyen hamar kaptunk ilyen nagy lepedő papírokat, amik jöttek. Tehát ez volt a számítástechnikának, még 1980 körül is így nézett ki. Tehát, hogy nem volt az embernek egy közvetlenül hozzányúlása egy számítógéphez. És ugye ekkor nekem volt egy merész vállalkozásom, hogy 81-ben, amikor romlott a világpolitikai helyzet, ember egy kicsit attól félt, hogy ismét becsukódik a vasfüggöny, mert hogy nem lehet külföldre menni. Eladtam a Zsiguli gyártmányú gépkocsimat, amit ugye múoszos hitelre vettem, és éppen hogy ki volt fizetve, felét fizettem be, és a felét meg részletre. Eladtam ezt a kocsit, és akkor a feleségemmel kimentünk 6 hétre Kanadába és Amerikába, rokonokhoz, meg ismerősökhöz. És ott vettem egy Sinclair ZX80 márkájú úgynevezett személyi számítógépet, ami viszont már nem akkora volt, mint egy szoba, hanem akkora volt, mint egy könyv, így lehetett letenni, és egy tévékészülékhez kellett csatlakoztatni, és egy közönséges magnóhoz, tehát ez volt a Cliff Sinclair nagy ötlete. Ez volt az én személyes bekapcsolódásom a tényleges számítástechnikai, és akkor ettől folytatódott az ZX Spectrum, és utána már az IBM személyi számítógép, és ahogy akkor haladtak előre a dolgok, ugye akkor olyan smik jöttek, hogy a tévékészülék a telefonvonalon keresztül bekapcsolódjon valamilyen adatbázisba, és bár nem is emlékszem, ennek talán Videotex volt a márka neve. És ez úgy párhuzamos volt azzal, hogy akkor indult a teletext, mint szolgáltatás is, ami ugye nem interaktív igazán, ahol csak egy adat menüből válogathatok. És ahogy ezek alakultak, nekem adódott egy lehetőségem, hogy a Kossuth könyvkiadó számára írjak egy kis könyvecskét, vagy nagyobb füzetet az új kommunikációs technikákról, technológiákról, és ezt szépen összeállítottam, megcsináltam, megírtam mindent, és a végére tettem egy olyan fejezetet néhány oldalon, aminek az volt a címe, hogy Egy napunk 2001-ben. Tudnélik, az volt az érzésem, hogy csak akkor tudom az olvasókkal, hogy ez végül is egy ismeretterjesztő típusú könyv volt, hogy akkor tudom az olvasókkal megértetni, hogy itt mi van előttünk, hogyha egy családot megmutatok 2001-ben, ugye 83-ban vagyunk, 84 elején jelent meg a könyv, 2001-ben mit fog csinálni egy család és hogyan kommunikál. És ebben a 2001-es vízióban én kiterjesztettem családi szintre ezt a bizonyos vezetékes, számítógépes kommunikációt. Ugye nem tudtam, hogy úgy fogják hívni, hogy internet, de ott a Dr. Morzsa nevű főszereplőm az csinálta ezt és használta ezt. Francsos? Jó napot, tanár úr! Ide akar jönni zajongani? De nem akar véletlen nyilatkozni?
Neki is a tőseje?
Tessék?
Neki is tőseje vagy?
Gyakran van itt. Ugye hát ő itt előfordul a műegyetemen, úgyhogy meg a szemben a közgázon, úgyhogy ez van. Na jó, akkor itt majd van.
Igen.
Tehát egy ilyet írtam, és ez is, én azt gondolom, hogy ennek majdhogy nem tudományos értéke is van, bár ez egy ilyen kis Szabó család szinten megírt kis magánéleti jelenet. Ezt is belevettem ebbe a bizonyos kötetembe, tehát ez is ott olvasható úgy a közlésben. Sőt, azt hiszem ezt az internetre is kitettem az akadémia.edu-s oldalamra. Úgyhogy nekem ilyen előzményeim voltak ebben a történetben, és akkor a következő lépés ebben az volt, amikor a rendszerváltás idején én akkor környezetvédő aktivista voltam, és úgy éltem, hogy Ausztriában tanítottam hetente egy napot, vagy két hetente két napot, és a többi időt pedig abból a pénzből, amit ennyi időt megkerestem Ausztriában, itt főállásban környezetvédő aktivista voltam, a Dunakörnek a sajtóügyeit intéztem, és választmányi tag voltam a Dunakörben, és ott megismerkedtem egy holland újságíróval, aki ezekkel angolul beszéltünk, és ő megkért engem, hogy nincs-e kedvem ahhoz, hogy asszisztensként segítsem az ő újságírói munkájukat. Kiderült, hogy 4-5 holland újságíró, egy ilyen, ők úgy hívták, hogy poolban, egy ilyen kis munkaközösségben segítik egymást, és az én munkám az kétféle dolog volt. Egyik az volt, hogy minden reggel valamikor 6-kor lementem az újságoshoz, megvettem a napi újságokat, és akkor reggel 7-kor, 8-kor ők telefonáltak nekem, és én pedig a telefonba bemondtam angolul az aznapi sajtószemlét. Ez volt egyik oldal a dolognak, a másik pedig az, hogy különböző választási gyűlésekre, meg politikai összevetekre, Jurta Színházba, MDF alakuló izére, meg egyebekre elkíséltem őket, hogy súgtam a fülükbe a fordítást, hogy mi van ott. Úgyhogy ilyen módon én szinte minden pártnak fontos gyűlésén ott voltam, a Fidesztől az MDF-en át a szociáldemokratákig, akik akkor még voltak, és itt. Na most, ami viszont emiatt itt érdekes, mert itt ez visz minket a történetünkhöz, hogy ezek a derék urak, hölgyek, mert egy vegyes csoport volt, ezek úgy dolgoztak, hogy mindenkinek volt egy modemje a telefonjához, amit úgy tessék érteni, hogy ezek eleinte 1200 bódos, ugye baud, ez volt akkor a mértékegység, az bit per szekundum, tehát 1200 bitet vittek, hát ilyen ma megabites sebességekről beszélünk, tehát csak olyan nagyságrendeket érzékeltessük, aztán az már nagy dolog volt, akkor 2400 megabites volt. Ugye egy ilyen modemet úgy képzeljetek el, mint egy ilyen set-top boxot ma a tévé tetején, ugye a műholdas vételhez, vagy akármihez. És ezzel dolgoztak. Tehát úgy történt, hogy reggel fölhívott engem a holland újságíró, hogy ő telefonszámláját terhelje, én bemondtam ezt a dolgot, ő képelt a számítógépén, a személyi számítógépén, és azt, amit a személyi számítógépén gépelt, azt, amikor befejeztük, azt file formában ezen a bizonyos modemen keresztül elküldte a csoport másik 3 vagy 4 tagjának. Ugye? Tehát ő már hollandul gépelte azt, amit én angolul mondtam neki, és azt ő elküldte gépelve ezeknek, és akkor ők meg tudták a tudósításaikat írni, hogy mit mondott a Antal József, vagy itt volt a Holland Gyula, vagy akár. Tehát ezek.
A holland sajtót tudósították a magyarországi
eseményekről? Igen. Nyomtatott sajtót és rádiót. Tehát ezek. Tehát így dolgoztak és tudósítottak. És hát ez azt jelentette, hogy itt munkaeszközként használták az elektronikus kommunikációt, telefonvonalakon, ezzel a bizonyos modemmel. Úgyhogy ettől én felfigyeltem el a modemes történetre, aztán lett nekem is egy modemem.
És mikor volt az első rajta?
Hát csak azt tudom mondani, a 90-es évek első felében, tehát 95 előtt valamikor, 92-93 körül lehetett. És ugye itt elérkezünk ahhoz, hogy egyrészt a fiam, aki ugye 9 éves korában megkapta az első személyi számítógépet a lakásban, ami szigorúan a papáé volt, de azért nekik lehetett rajta lövöldözőst vagy valamit játszani, ugye? Tehát ővel beszéltetek, ezt ő talán említette is. Ő ekkoriban elkezdett csinálni egy elektronikus sziget koncepciót, ugyanis megismert ő is egy hollandiai kezdeményezést, amsterdami elektronikus város címen, ahol ilyen, nem is tudom mai szóval, hogy mondanánk, lényegében elektronikus fali újság volt, amit modemen keresztül tudtak használni, akik érdekeltek, és ő ezt elkezdte megvalósítani itt magyar viszonylatban, aztán elindult a Sziget vállalkozás, akkor a Szigetre is kivitték, stb. Hát ezt részletesen gondolom elmondta nektek. De ez azért rám is hatott, hogy láttam, hogy egy ilyen dolog az így működik. A másik dolog, ami viszont rám hatott ebben az időben, az az, hogy ekkor már voltak olyan számítógépes hálózatok, amik az internetnek az előzményét jelentik, és ebből Magyarországon azt hiszem, hogy a legismertebb, vagy tehát amit legtöbben előfizettek, ez a CompuServe nevű szolgáltatás volt. Na most én akkor 91-től kezdve cégtulajdonos és cégügyvezető voltam, egy reklám és public relation céget vezettem, és ebben a cégben azonnal előfizettünk a CompuServe-re. És ugye, hogy ez mit jelentett magának a cégnek, ez azt jelentette, hogy például amikor engem a belgák meghívtak Antwerpenbe egy hónapos menedzser tanfolyamra, ami nagyon jót tett, mert ugye az ember teljesen dilettáns módon vezetett céget, akkor a ottani telefonvonalon egy ottani helyi számot fölhívtam, és fájlokat tudtunk küldeni egymásnak a cégemnél maradt kollégákkal. Tehát ők tudtak nekem küldeni, írni egy levelet, én tudtam megírni valamit, és egy Word file-ban elküldtem nekik, vagy egy Excel-t el tudtak küldeni nekem. Lassan jött, de átjött, és a CompuServe egy viszonylag megbízható és korrekt szolgáltatás volt. Most a CompuServe-en már voltak olyan fajta, nem is tudom, hogy hívták őket annak idején, de olyan oldalak, mint ami ma egy portál oldal. Tehát a nagy újságok megjelentek a CompuServe-en is, és lehetett őket a CompuServe-en olvasni, hogy most melyik, milyen, mekkora részét tették fel az anyaguknak, vagy hogyan, erre már nem igazán emlékszem. És hát arra viszont azért emlékszem...
A magyar napilap?
Nem magyar, nem, amerikai. Amerikai. Amerikát. A CompuServe amerikai cég volt, amelyik terjeszkedett Európában is. Nota bene a magyar CompuServe-nek a, nem tudom, egyik vagy egyetlen tulajdonosa, az Esther Dyson nevű hölgy volt, aki egy ilyen korai internet apostol volt, és akinek meg is jelent egy könyve valami Internet 2.0 vagy valami ilyen címen megjelent egy könyve, magyarul is megjelent neki. És ő volt emlékem szerint a CompuServe magyar leányvállalatának egyik vagy egyetlen tulajdonosa. Arra viszont emlékszem, hogy olyan nagyon nem használtam ezeket a külföldi újságokat a CompuServe-en, mert a CompuServe azért eléggé drága volt azáltal, hogy telefonvonalat használt. Tehát az nem volt egy olcsó dolog, úgyhogy ilyen játékos módon én nem nagyon használtam, biztos van, aki használta, de én inkább csak ilyen szinte üzleti kommunikációra használtam. És ebből nőtt ki az, hogy amikor Magyarországon elindultak az internet szolgáltatók, akkor még nagyon sok kicsi volt, mindegyik úgy próbálta fölstilizálni magát, hogy ő milyen nagy és milyen szakértő és minden. De abban a pillanatban a cégem az előfizetett erre, és tehát ilyen értelemben mi egy nagyon korai internet használók voltunk. Na most a további személyes történetemben még egy olyan dolog van, ami ebből a szempontból érdekes, és ez az, hogy 1995-ben én 3 hónapig dolgoztam az IDG-nél, tehát Bíró Istvánnak voltam az alárendeltje, az egyik vezető, és ez az az idő volt, amikor ők elkezdtek valamit kísérletezni ilyen dolgokkal. Ugye az IDG-nél volt néhány olyan fiatalember, aki eléggé értett ennek az elektronikai részéhez és a programozási részéhez, és Nyílő András akkor megkereste Bírót, és elővezette neki azt az ötletét, hogy CD-ROM-on kéne kiadni folyóiratot. Ugye? Most ezt ő nyilván nektek elmesélte, most én elmesélem, hogy az én oldalamról ez hogyan nézett ki. Ugye magát ezt a kiadványt, ugye ezt úgy csinálták, hogy ugye ez egy korong, és a korongot pedig berakták egy speciális papírborítóba, egy ilyen viszonylag nagy alakú nyújtott papírborítóba, talán láttatok is ilyet, és az egész nagyon szépen meg volt dizájnolva. Ugye ez a Yasser Merab nevű zseniális dizájner hölgynek volt a munkája, úgyhogy tényleg szépen nézett ki, tehát öröm volt kézbe venni ezt a kiadványt. És engem a Nyílő András, akit ekkor ismertem meg, tehát tök idegenek voltunk, semmi, nem volt köztünk semmi ismeretség, barátság, az meghívott, és emlékszem rá, hogy itt a műegyetemnek az egyik épületében fölmentünk a nem tudom hanyadik emelette, valamilyen szociológiai tanszék, vagy valamilyen tanszéknek a valamilyen számítógépére, és ott egy ilyen nagy asztali számítógépen fönn volt a ABCD, de nem CD-n volt, tehát még akkor a Winchester-en volt rajta, tehát a számítógépnek a lemezén volt rajta, és akkor András azt mondta, hogy próbáld ki, és mondjad közben, hogy mi jut eszedbe, vagy milyen megjegyzéseid vannak. És emlékszem rá, amikor először, tehát az első oldal ott volt előttem, láttam, hogy mi van, és akkor én teljesen tanástalan voltam, hogy mit kell csinálni. És akkor azt mondja András, hogy hát vidd az egeret fölé, és akkor az megváltozik ott az íze, és akkor abból látod, hogy az egy aktív terület, akkor rákattintasz, és akkor tovább mész. És így elkezdtem ott az első számnak a gondolom még nem teljesen kész változatában barangolni, és közben mondtam azt, hogy ez nem tetszik, az nem tetszik, ez itt bonyolult, ez itt felhasználó ellenes, ez itt idétlen, ez itt hosszú, ez itt rövid. És kérlek szépen, én még ilyet nem láttam, mert az általam szinte nem is ismert Nyílő András, az ezeket a kekeckedő kifogásaimat a legnagyobb szeretettel és örömmel fogadta, és utóbb már én azt mondtam neki, már jobban voltunk, hogy te olyan voltál, mint egy mazohista, aki azt, amikor itt ütöm, akkor azt mondja, hogy még, üss, még, ugye? És valószínűleg ugyanakkor neki ezek hasznosak voltak, ezek a megjegyzések, mert tényleg egy teljesen szűz agyú valaki voltam, aki ilyen típusú, ugye itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a hipertext vagy hypertextnek egyfajta gyakorlati alkalmazását láttam. Ilyennel én azelőtt nem foglalkoztam, és ezért ténylegesen olyan dolgokra tudtam felvinni a figyelmüket, amiben nekik a szintén újonc használóik eleve beleütköztek volna, biztos, hogy beleütköztek volna, hogyha használják. Úgyhogy András az megesküdött rá, hogy ez rendkívül hasznos volt, amit én tőle csináltam, és azóta is egy barátság van köztünk, hol gyakrabban, hol ritkábban látjuk egymást, de azt hiszem, hogy ő is jó lélekkel gondol. Aztán én elkerültem az IDG-től, tehát azt, hogy ott mi történt, és hogyan indult be az internettől, azt nem tudom, vagy legalábbis nem tudom olyan szinten, hogy érdemes lenne róla beszélni. Amit viszont ugye most
figyelem,
már...
De figyelemmel kísérted?
Abszolút.
A ABCD
persze,
számai
persze,
is illetve aztán
persze, az internet. Persze, hát az ABCD-ből én tiszer példányokat kaptam az Andrástól, úgyhogy most is megvan majdnem egy teljes dolog. Talán az ABCD-ről még azt érdemes elmondani és hangsúlyozni, hogy ugye itt... egy olyan probléma az előkerült, ami azóta is gyötri az internetet, és ez az, hogy miből lehet ezt finanszírozni. Most az ABCD-nek volt egy ára, ugye, amely egyfajta bevételt jelentett, hogyha ezt értékesítették, de ez nem fedezte az előállítási költségeket. És hát ugye bizonyos értelemben a IDG az ebben nagyvonalú volt, mert látták, hogy ez egy új dolog, és ugye tudták, hogy ilyenkor valamit áldozni kell, de hát nem határok nélkül, mert azért ugye ott eléggé az amerikaiak is, meg Bíróista is elég keményen fogták a kiadásokat, és Nyílőjék hihetetlen leleményességgel, és hát alapvetően a kiterjedt baráti kapcsolataiknak a mozgósításával, telerakták ezt a dolgot, tulajdonképpen eléggé érdekes és izgalmas anyagokkal, amelyekhez ingyen tudtak hozzájutni. Ugye? Tehát ugye most, amikor készültem erre a beszélgetésre, elővettem ezt az ABCD-nek a számait, és úgy néztem Vágvölgyi András amerikai úti napló Bódi Gábornak egy 3 perces csodálatos kis ugye, videóklipje, amit ő csinált egy versre, aztán szóval legkülönbözőbb dolgok, amelyek ugye akkor is egy a kicsit az alternatív művészetek felé nyitva, tehát egy nem konvencionális kultúra felfogás jegyében összejöttek, és egy millió olyan dolog, amit ők, mondom, személyes kapcsolataikkal elértek. Tehát emlékszem rá, hogy újságoknak föltették rá, Magyar Narancsnak, meg talán valamelyik napilapnak föltették rá fél éves, egy éves valamennyi anyagait, és így tovább. Úgyhogy aztán... az egyik számra én is odaadtam nekik egy anyagot. A cégem akkor kiadott egy Signum Media hírlevél nevű szakmai tájékoztatót, amit úgy képzeljétek el, mint ma van ez a kábelműhold, nem tudom micsoda című szakmai ízé, amit egyébként egy olyan valaki csinál, aki nálam kezdte a Signum Media hírlevélnél, tehát ott látott először ilyet, hogy ilyesmit lehet csinálni, most ők sikeresen viszik tovább, mi abba hagytuk. És ennek az első egy-két, nem tudom hány év folyamát, ami nekünk megvolt fájl formában, azt odaadtuk, és az most rajta van ott az ABCD-nek valamelyik számán. Tehát ilyen értelemben még tartalomszolgáltató is voltam az Andrásnak. Úgyhogy...
az internetű indulására, hogy emlékszel, akkor már nem voltál benne, azért nyilván
sok. Az internetónál az a... Tehát én az internet indulását azt úgy fogtam fel, mint egy teljesen logikus lépést, hogy túllépjenek ezen a CD-romos formán. Ugye az derült ki, hogy a CD-romos forma ez végül is egy olyan felbuzdulás volt, ami nem halt ki teljesen, de visszament egy periférikus dologra. Tehát ma is léteznek CD-romok, de azt a ígéretet, ami akkor ez volt, azt az internet tárgytalanná tette. Tehát ez, amikor indult az internet, akkor az nekem eléggé világos volt, hogy itt most megoldódik a terjesztésnek a kérdése, és az csak idő kérdése, hogy egyre több embernek lesz internet hozzáférése, és akkor ezt, amit az internettől csinál, ezt meg tudják. Tehát ez át tud törni. Ebben én teljesen biztos voltam. Abban nem teljesen voltam biztos, hogy ezt is lehet abban a kicsit alternatív kultúra és politika és társadalom felfogásban csinálni, mint amiben az Andisék elkezdték, ami ugyan egyfelől nekem egy teljesen rokonszenves dolog volt, mint irány, mint megközelítés, mint esztétikum, de másfelől két problémája is volt számomra, vagy legalábbis nem számomra, hanem két problémát láttam a későbbiek szempontjából. Egyrészt az, hogy ez nem az a tartalom, ami Magyarországon tömeges elterjedésre számíthat, ugye? Tehát az nem véletlen, hogy a, nem tudom, akkor a nőklapjának volt a nagy példányszáma, és nem a Magyar Narancsnak, ugye? És másrészt pedig az is eléggé világos volt, hogy az a baráti kör, ami a Nyírő András körül kialakult, az nem arról szól, hogy kemény és könnyörtelen üzletemberek vagyunk, akik kiadásokat optimalizálunk, bevételeket gyarapítunk, hirdetéseket szervezünk, és tehát egy üzletileg is fenntartható vállalkozását tesszük. Úgyhogy én innentől kezdve már nem néztem bele a részletekbe, de egyáltalán nem csodálkoztam, amikor csattanás volt az internettó és Bíró Istvánék idégék között, egyáltalán nem csodálkoztam, amikor megalakult az Index, és így tovább, és így tovább, ugye? Tehát...
Azon se, hogy a Nyírő olyan hamar is odródott az Index sztoriból, és...
Ezen sem csodálkoztam. Ő nem az az ember, aki ezt a fajta kemény dolgot csinálja. És még valamit hozzá tudnék tenni, hogy az Andris akkor is, meg több alkalommal azóta is, ő egy újító ember. Ő nem egy fenntartó ember. Tehát ő az, aki valamit elindít, kitalál, zseniálisan megvizionál, és így tovább. De én nem hiszem, hogy ő az az ember, aki éveken át a napi rutin munkában valamit, vágja a fát és fűti a kandallót. Szóval ő kitalálja a dolgokat. Ugye? Ez volt ekkor a benyomásom róla. Ugye? Úgyhogy abszolút el tudom képzelni, hogy itt voltak szomorú események, vagy voltak csúnya események, de a dolognak volt valami olyan törvényszerű elrendeltsége, hogy mondjuk lehetett volna szebbet csinálni, vagy lehetett volna méltányosabban csinálni, de nem hiszem, hogy az Andris akár hogy ambicionálta volna, hogy ő éveken át fenntartson mondjuk egy mai Index típusú vállalkozást. Szóval ez nem az ő alkata vagy alapállása, amennyire se. Úgyhogy ez van. Na most még az Origóról annyit elmondanék, hogy azt is valamennyire közelről néztem a startját, ugyanis a fiam akkoriban már kezdte indítani a cégét, és ő ilyen kutató cégként is profilírozta magát, és ilyen módon kapcsolatba került a Matáv Magyar Telekommal, ami akkor alakult, és emlékszem rá, hogy például az egyik nemzetközi vásárra kivittek egy pavilont, ahol egy ilyen lényegében még mindig televízióhoz kapcsolódó ilyen, mondjuk, hogy műsorszolgáltatást mutattak be, szóval valamilyen intelligens televízió környéki dolgot. Úgyhogy valamennyire azt is figyeltem, és akkor azt is figyeltem, hogy mit csinálott ez a Weyer, Nádori, Póli Ferenc, Simó György csapat, akiket ugye akkor a György Péter szervezett oda a Matávhoz, vagy Telekomhoz. Tehát ezt akkor úgy figyeltem, és volt akkor nekem egy kudarcba fulladt kísérletem, ugyanis azon gondolkoztam, hogy kéne elindítani egy magyar Wired-et. Tehát a Wired típusú papír folyóiratnak egy magyar megfelelőjét, amit úgy neveztünk volna, hogy magyar.net. Ugye? Magyar.net. És hát a cégem ebbe egy elég komoly pénzt belefektetett, hogy ezekkel az urakkal, akikről beszéltem, nem tudom, mintha a Weyer Balázs nem lett volna bennem, csak közelebbről, de a Nádorival, Pólival, és hát Gerhes Gábor volt a grafikusunk, ami szintén nem egy rossz választás. Tehát összehoztunk egy mutatvány számot, egy...
97-ben vagy?
Azt hiszem, hogy igen, úgy meg tudom nézni, de azt hiszem, hogy a 97 a stimmel. Összehoztam egy mutatványszámot, ami színes, szuper technikával ki lett nyomtatva. Most már nem emlékszem, hogy hány oldal volt, talán 8 oldal, vagy valami, tehát nem a terjedelemet tekintve. És hát nem tudom, 100 példányban, vagy 200-ban, tehát nem volt, a mutatványszámot nem vittük ki az utcára, tehát nem az volt a célja, hanem az volt a célja, hogy egyrészt egy sajtótájékoztatót tartottunk róla, és osztogattuk a példányokat, másrészt pedig befektetőkhöz jártunk, hogy azokat próbáljuk meggyőzni, hogy szálljanak bele ebbe az üzletbe tőkével, és indítsunk el egy ilyen folyóiratot Magyarországon. Emlékeim szerint még, mintha a Róna Péternek az akkori első magyar befektetési alap, vagy milyen cégéhez is eljutottunk, és ott prezentáltuk magunkat. De és pályáztunk állami pályázatokon is, de végül is nem sikerült, tehát ez sehol nem ítélték olyannak, amiben vagy üzletileg, vagy pályázatilag érdemes lenne beszállni, úgyhogy ezt nagyon szép emlék és nosztalgia, de ugyanakkor ez egy kudarc, tehát ez nem jött össze, és nem
van
sikerült.
Van esetleg önnek ebből a mutatvány számára?
Persze, hogy nem majd tudok adni.
Jó, köszönöm.
Tehát ez volt egy ilyen kísérlet. Úgyhogy ami nekem ilyen személyes élményem ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, az körülbelül ennyi. És ami ezen túl van, ott pedig, mint médiakutató, szociológus és kommunikációpolitika iránt érdeklődő ember tudok válaszolni kérdésekre.
Az egyéb kezdeményezések, vagy hogyan ítélte meg egyáltalán ezeknek az Index, vagy akkor még Internet, az Origo, meg az egyéb életező ilyen tartalomszolgáltatási kísérleteknek a jövőjét, vagy a lehetőségét, mennyire tartott ezeket életképesnek?
Hát azt hiszem, hogy úgy láttam, hogy egyedileg az Index, az Origo is, meg az Internetó is, meg az Index is az veszélyeztetettebb volt, mint az Origo, mert az Origo mögött egy hatalmas és nagyon erős és gazdag cég állt, és kommunikáció politikailag nem is voltam abban biztos, hogy ez egy jó dolog. Tehát valahol úgy éreztem, hogy az egy szerepzavar, hogy egy távközlési szolgáltató cég az egyben tartalomszolgáltatóként is fellép. Ezt a mai napig úgy érzem, hogy ez egy olyan probléma, aminek nincs igazi megoldása, és ezt nem az Origo ellen mondom konkrétan, hanem úgy általában mondom, hogy nem biztos, hogy az jó dolog, hogy aki továbbít műsorokat, vagy bármit, az egyben magát a tartalmat is készíti. Ez jobb, hogyha ez két külön területen van. Úgyhogy ez volt a benyomásom, de az, hogy maga az intézmény, az sikerre van ítélve, az teljesen nyilvánvaló. Ugye, amit nem láttam, az a Facebook, vagy Google kereső, vagy ilyen ügyeknek a hihetetlen felvirágzása és jelentősége volt. Tehát ezeket én nem láttam előre. Ha előre láttam volna, akkor úgy hívnának, hogy Mark Zuckerberg, ugye? Úgyhogy...
Az, hogy a nyomtatott lapoknak is rá kell térniük erre az útra, ez akkor még nem volt annyira nyilvánvaló eleinte, éles szembenállás is volt, vagy a részükről, amennyire én vissza tudok emlékezni, nem fogadta osztatlan lelkesedés ezt az új irányt.
Igen, ez azért vicces, mert azért rávetít, tehát rávilágít egy ilyen kis belső feszültsége vagy ellentmondása, hogy a nyomtatott lapok a CD-romot azt nyitottan fogadták. Ugye? Tehát akkori Magyar Hírlap is, akkori Népszabadság is, akkori HVG is, ugye ezek adták ki a Magyar Nemzetre, úgy emlékszem, hogy nem adott ki, nem tudom mi az oka, lehet, hogy ez személyesen olyas valaki volt ott, aki ezt nem szerette, de ez azt hiszem, hogy egy elég széles spektrum, a figyelő is megjelent CD-romon például. Tehát én azt hiszem, hogy itt volt egyfajta nyitottság. És nyilvánvaló volt az, hogy abban a pillanatban, amikor nem az előző évfolyam, amit már eladtak, ahol már megvolt a hirdetési bevétel, minden, hanem amikor a napi újságról van szó, abban a pillanatban viszont görcsbe rándultak, ugye, hogy akkor most hova lesz nekünk a hirdetési bevételi minden, ami egy indokolt félelem. Tehát ez egy olyan dolog, ami mai napig nincsen megoldva, és nem csak Magyarországon nincsen megoldva, hanem a világon nincsen megoldva. Tehát ezt ugye, amikor ugye azt látjuk, hogy a Népszabadság ugye most 20-ról 16 oldalra csökken, a Magyar Nemzet szintén csökken, elbocsátanak 30 magyar nemzetes újságírót, és így tovább, akkor ugye én azt látom, ugye, mert itt vagyunk a Gellért szállodában, hogy itt van ugye a Frankfurter Allgemeine Zeitung, amelyik ugye a német nagytőke által támogatott világhírű konzervatív lap, egy hihetetlen színvonalas valamint, valahányszor idejövök a Gellért szálló presszel, mindig elolvasom, és ők is válságban vannak. És ők is zsugorodnak, és csökkentenek, és valószínűleg elbocsátanak embereket, ezt nem tudom, és ők se tudták megoldani például az internetes megjelenésüket. Tehát internetes megjelenése a Frankfurternek az egy megoldatlan dolog. Tehát úgy nem tudják eldönteni most, mit tegyenek ki, hol tegyék ki, mennyi késéssel tegyék ki, mit csinálnak, és így tovább. Arra nagyon pontosan emlékszem, hogy amikor az internet kezdett elterjedni, tehát a 90-es évek végén vagyunk, akkor a Wall Street Journal volt az első olyan újság, talán a világon is, de a nagyok közül okvetlenül az első, amelyik a teljes újságot interneten keresztül elérhetővé tette, talán évi 50 dollárért, vagy valami. Szóval azt mondjam, hogy mérsékeltnek nevezhető áron, de fizetősen, és csak fizetősen. Egy kis része a lapnak került ki a nem fizetős oldalra, és a tömör része, a kemény része, a rengeteg adat, ugye hát, ha volt kezetekben papíron Wall Street Journal, akkor ugye abban hihetetlen mennyiségű ilyen táblázat van, a tőzsde adatok és a világ különböző tőzsdeinek az adatai, és így tovább. És ezek akkor, ugye interneten még nem voltak elérhetők, a lap elérhető volt, és én emlékszem rá, hogy egy ideig én ezt előfizettem, nem mintha a világ tőzsdéi azok számomra bármi különösebbet jelentettek volna, hogy spekuláltam volna, vagy valami, de annyira érdekes volt számomra, hogy a Wall Street Journal az itt Budapesten, az irodámban, itt volt a szomszédban elérhető, hogy ezt én rászántam ugye ennyi dollárt, és előfizettem. Úgyhogy ezek mai napig megoldatlan problémák, látunk különböző kezdeményezéseket. Még talán annyit tennék hozzá, hogy ugye a legutóbbi évek divatja ugye a táblagépeknek a divatja, és a táblagépekkel kapcsolatban kialakult egy olyan gyakorlat, hogy egy komoly összegért, tehát a papír előfizetést megközelítő összegért táblagépre is elő lehet fizetni az újságot, és ugye emögött az is van, hogy van egy olyan technológia, amit még nem törtek fel, vagy nem tudnak feltörni, vagy nem terjedt el, hogy hogyan kell feltörni, hogy ténylegesen azt nem lehet kitenni 100 000 példányba, ami nekem jön előfizetésbe a táblagépemre, hanem azt akkor gyakorlatilag csak én tudom olvasni. Úgyhogy ez létezik most. Idén azt a vicces dolgot csináltam, hogy voltam Horvátországban nyaralni, és gondoltam, hogy kipróbálom, és naponta megvásároltam a táblagépemre az újságot. Ugye? És ténylegesen ott volt az újság, többé-kevésbé megbízhatóan, technológiailag rendben, egy nem túl jó minőségű internet kapcsolaton is átjött, úgyhogy ez működik. Nem mernék a jövőbe nézni, hogy ha egy fiatal az kap egy táblagépet, mint amint 12 éves korában a szüleitől, akkor az 16 éves vagy 20 éves korában elköltözik onnan, akkor elő fog-e fizetni egy mai napi lapra az ő táblagépén pénzért. Ez nagyon nehéz előre megjósolni. Volt valami kérdésed, vettél egy mély lélegzetet?
Igen, azt akartam kérdezni, hogy a korabeli print sajtó 90-es évek, 2000-es évek fordulója táján onnan ér téged bármiféle ilyen szakértői felkérés, vagy bármilyen impulzus újságírói vagy kiadói körökből ezek a kapcsolódó kérdéskörökhöz?
Olyan értelemben,
mit tegyenek, merre lépjenek, mit csinálnak?
Nem, olyan értelemben nem, hogy tanácsadónak kérjenek fel, vagy az internet megjelenésükkel kapcsolatban kíváncsiak a tanácsaimra, ilyen nem. Az gyakran volt, hogy interjút kértek ilyen vagy olyan kommunikáció, politikai, média politikai kérdésben, vagy írjak egy megemlékezést a Marshall McLuhanről, vagy egy filmes témákban is publikálok. Tehát ilyen volt, de olyan, hogy legyek tanácsadója egy internetes megjelenések, olyan nem.
És a 90-es évek másik ködében indult országos kereskedelmi televíziók internetes útkeresését, de azt hogy értékelted, vagy ezt hogy láttad?
Hát az a helyzet, hogy ugye itt erre nekem egy kicsit kényszerítenem kellett magamat, mert én ezeket a televíziókat önmagukban nem nagyon nézem, tehát csak nagyon-nagyon ritkán nézem őket, és akkor is csak azért, mert szakmailag kell látnom valamit, de ember nem, tehát nem vagyok nekik egy nézőjük, tehát emberileg engem ezek a tévék nem érdekelnek. Szakmailag igen, tehát szakmailag belenézek, hogy milyen egy híradó, vagy milyen egy Big Brother típusú valóságsó vagy akár. Azt kell mondjam, hogy engem ezek a weboldalak, ezek egy kicsit mindig bosszantottak, mert ugye a saját személyiségemből és a saját szükségletemből kiindulva én ezeket a weboldalakat úgy szerettem volna használni, mint az illető tévécsatornának a műsorúságját és az archívumát. Ugye? És ezzel szemben, ami weboldalban megjelent, az nem erre volt fókuszálva. Úgy, nagyjából lehetett így is használni, hogyha az ember igyekezett, meg időnként keresni kellett, vagy valami, de az tulajdonképpen megpróbáltak egy bulvár internetes megjelenést megcsinálni, és stílusban, és szerkezetben, egyebekben, úgyhogy én nekem ezek kaotikusak, és mondom, a bulvár jelleg az, ami, és ugyanúgy, ahogy én nem élvezem egy Blicknek a megjelenését, vagy egy Bildzeitungnak a megjelenését, ugyanúgy ezeket sem nagyon kedveltem, és hát a mai napig sem nagyon kedvelem, meg kell mondjam.
És a magyar közmédia online jelenlétével szemben voltak elvárásaid, hogy volt benne valami várakozás, ami nem teljesült?
Hát nézze...
Tekintettel arra is, hogy azért a társadalmi kutatás egyenlőtlensége, kommunikációs szakadékok, azért ezek visszatérő témája a tanulmány.
Így van. Én ugye ezt kétféleképpen lehet megközelíteni. Egyrészt, mint magánembernek az ő oldalaikkal kapcsolatban is ugyanez az elvárásom, hogy működjön, mint egy jó műsorúság, ugye, bár én előfizetek egy heti papír műsorúságot is, főleg a külföldiek egyszerű megnézése miatt. De működjön, mint egy jó műsorűság, és működjön valamennyire, mint archívum. Na most a közmédiának a megjelenése itt, az a műsorűság szempontjából egyszerűbb és korrektebb, mint a kereskedelmieké, vagy az volt, hogy pont most éppen milyen, azt most nem néztem. Tehát használhatóbbak voltak ebben a vonatkozásban. Ami egyben azt is jelenti, hogy ezzel ők egy kicsit megemelték a nézőkkel szembeni igényeket. Ugye, mert egy igényesebb nézőt tételez fel, amikor egy ilyen korrekt műsorúságot mutatnak. Archívummal kapcsolatban hát nem olyan nagyon találtam olyan kielégítőnek, és ugye utopisztikusan az ember gondolkozik azon, hogy jó lenne, hogyha, és hogyan lehetne megcsinálni azt, hogy a 23 óra 20-kor kezdődő műsort kiszabadítani ebből a kalodából, és az napközben is legyen elérhető annak, aki napközben akarja nézni. De itt azért egy kicsit méltányolnom kell azt, hogy mindenféle szerzői jogi és egyéb megkötöttségeik vannak. Tehát nincsen teljesen szabad kezük abban, hogy mit tudjanak csinálni. Úgyhogy azt tudom mondani összefoglalni, hogy ezek egy kicsit közelebb állnak hozzám stílusban és megvalósításban, de ugyanakkor meg azt is látnom kell, mint szociológusnak, meg kutatónak, hogy a kereskedelmi tévéknek ezek a megjelenései, ezek sokkal dinamikusabbak, és a maguk ízléstelen módján nagyon fantáziadúsak is. Tehát egyfajta kreativitás van bennük, ami a közszolgáltiban nincsen meg. Ugye? Na most, hogy ez a közszolgáltinak ez a fajta kreativitás hiánya, ez most egy politikai következménye, ugye az, hogy minden kormány rátenyerelt a közszolgálati médiára, ugye? És a nagyon erős kormány az nagyon erősen rátenyerelt, ugye? Tehát, hogy ez most ennek a következménye, vagy pedig szükségszerűen következik abból, hogy egyfajta visszafogottságot kell nekik tanúsítani, mert hogy ők a közmédia, hát ez egy nehéz kérdés, ezen sokat kéne gondolkozni.
Van valami, amit esetleg mi nem kérdeztünk rá, és most így szabadon beszélve, és esetleg hiányérzet kimaradt.
Én azt hiszem, hogy én elől tudom a legtöbbet elmondani, amit elmondtam, úgyhogy ha bármit érdekel titeket, akkor tudok róla beszélni, ha vannak róla gondolataim, de...
Akkor én egyetlen egyet kérdeznék, hogy nézegettem a honlapodat, látom, hogy én erre nem emlékeztem, hogy 99 decemberében született egy ilyen kormányzati felkérés, volt egy munkacsoport, ami egy ilyen összegző tanulmány, Magyar Válasz az Információs Társadalom kihívásaira címmel.
Igen.
Ennek ha voltak a média vonatkozása ennek a tanulmánynak, azt felidézni?
De képtelen vagyok felidézni, és mindjárt mondom is ennek mi az oka, de ez, ha nem is az eredeti helyén, mert ott már ugye ez a valami minisztériumi weboldalon volt fönn, akik az adminisztratív gazdái voltak, és az már régen átneveződött, nem érhető minden, de valamilyen módon ez elérhető. Tehát, hogyha ez téged érdekel, akkor megpróbálhatom valahonnan előkapalni. És az azért jellemző, hogy erre én nem úgy emlékszem, mint egy markáns és gondolatgazdag valamire, és nem úgy emlékszem, mint ami hát ott kitűzték a zászlót, és akkor milyen érdekes és milyen dolgok voltak. Nézd, de ugye ez egy kicsit az volt, most talán gonoszabb vagyok a kelleténél, ugye amivel a vicc azt mondja, hogy a teve az egy olyan ló, amit egy bizottság tervezett. Tudod? Szóval ez egy bizottság volt, nem is tudom, 30 vagy hányan ültünk ott, és mindenkinek megvolt a maga szempontja. Ez nem elsősorban egy média bizottság volt, ez elsősorban egy technikai bizottság volt. Tehát ugye a... hogy is hívták a vezetőjét, aki ezt vezette, Havas, nem tudom, majd meg lehet nézni. Tehát a vezetője is egy műszaki ember volt, informatikus műszaki ember volt, és a jó emberek ültek ott. Számomra inkább az volt a dologban az érdekes, hogy az informatikai szakma elitjével ülhetett az ember együtt, és beszélgetett velük, és lehet köztetett mindenféle ismertségeket, vagy akármit. Tehát egy magas szintű gondolkodás folyt, de nem média, tehát se nem hírközlés, se nem szórakoztatás, tehát nem ez volt a súlypont. Tudtak róla, és tehát természetesen ennek megvolt a súlya magában a tanulmányban, hogy itt ilyen dolgokról szó van, de itt alapvetően a műszaki megközelítés volt a döntő.